Folytatódik a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora, amelyet a Bruxinfo közreműködésével készítünk.
Brüsszeli hét.
Első kézből az Unióról.
3/4 év múlva lesznek az európai parlamenti választások. Esélylatolgatás Gyévai Zoltánnal, a Bruxinfo főszerkesztőjével. Adott esetben a jövő májusi voksolás végeredménye az meg is változtathatja az Európai Unió egészét is?
Én azért nem mennék ilyen messzire, én nem hiszek ebben, és hogyha érdekes, megnézzük azt, hogy Steve Bannon, aki ugye az Egyesült Államokban az alt-right-nak a jeles képviselő, és tulajdonképpen Trumpnak politikáit is sokan belőle vezetik le, és ugye az Egyesült Államokban kikerült a körből, de most meghirdetett egy európai mozgalmat. Tehát megpróbálja Európába átmenteni ezeket az amerikai folyamatokat, és ő is azt mondta, vagy az hozzá közel álló személyek azt mondták, hogy azt már sikerként könyvelnék el, hogyha mondjuk ezek az euroszkeptikus erők, amelyek egy része az Európai Unió ellen van kifejezetten, meg is szüntetni akár az Európai Uniót, szerintem egyébként nem fogunk ilyen messzire elmenni, ha egy harmadot szerezne az Európai Parlamentben. Tehát még ők sem teszik a magasra a mércét, hogy azt mondják, hogy többséget akarunk, elsöpörjük ezzel gyakorlatilag a mostani politikai rendszert, benne a liberális demokráciával. Én szerintem ez nyilvánvalóan nem fog működni, mert ahhoz, hogy ez működjön, azért ki kell lépnünk a magyarországi keretekből, és kicsit szíjjel kell néznünk Európában, és meg kell azért néznünk azt, hogy az Európai Unióban nagyon sokféle irányzat van, tagállamok. Találunk ilyen modellt is, ahogy említettem Olaszországban, de például nézzünk meg Spanyolországot, Portugáliát, vagy Görögországot is, ahol ugye most pillanatnyilag ilyen inkább baloldali fuvallatok, hullámok érvényesülnek, és ott egészen más. Tehát az Európai Unió szerintem nem lehet azt mondani, hogy a politikai pártok, a politikai folyamatok ilyen szempontból sokszínű az Európai Unió, egy irányba terelődnek. De vannak arra mutató jelek, és szerintem ezt így most már meg is állapíthatjuk előre, hogy valóban erősödni fognak az euroszkeptikus erők, és gyengülni fognak azok a politikai erők, amelyek az elmúlt évtizedekben meghatározták az európai politikákat.
Európai ez a meghatározó közösség, ugye a szocialista néppárti koalíció, lehet így fogalmazni, ez a mainstream, hogyha idegen szóval akarjuk kifejezni, és egyébként ennek a Fidesz Magyar Polgári Szövetség is a része, ugye az Európai Néppárt tagjaként. Ez megőrizheti a többségét, ez a két nagy tömörülés?
Úgy érzem, hogy nagy vér áldozatok árán, de megőrizheti. Tehát az Európai Néppárt maradhat továbbra is a többségben lévő, a relatív többségben lévő erő, de ez azt is fogja jelenteni valószínűleg, hogy nagyon meg fog gyengülni, és az a modell, amit most ismerünk, és amiben ugye össze tud állni az Európai Néppárt, koalíciózni tud a szociáldemokratákkal, vagy a liberálisokkal, hiszen azt tudjuk, hogy a liberálisokkal nagyon sok mindenben egy húron pendülnek, még kötöttek is egyfajta szerződést annak idején, tehát hogyha úgy tetszik a Fidesz ilyen szempontból, nem is egy koalícióban van, de nagyon sokban együttműködik a Fidesz által is alkotott Európai Néppárt az európai liberálisokkal. Tehát, hogy ezek a pártok nem lesznek képesek már önmagukban valószínűleg diktálni a régi módon. Most nagyon jól elintéztek ezt, és ezt tulajdonképpen elosztották maguk között a pozíciókat. Nagyon fontos, hogy az Európai Parlamentnek a belső szabálya is egyébként azért arra vezetnek rá, abba, hogy erősítik azokat a pártokat, amelyek többséget szereznek. Többséget fog szerezni az Európai Néppárt, de én tudom azt, hogy az európai néppárti politikusoktól óriási nagy a pánik, vagy itt az aggodalom, hogy ki el fogják veszíteni a kormányt a kezükből, anértelemben, és például ennek már első jelet azt, hogy ki lesz az Európai Bizottságnak a következő elnöke, és egy érdekes kérdés lesz majd.
Ez a spitzenkandidáti rendszer, ugye, hogy azt akarják, hogy az egyes pártcsaládok élén álló férfi ember vagy hölgy adott esetben az lehessen az Európai Bizottságnak is az elnöke. Az Európai Néppárt mennyire egységes, hogy látja ezt Brüsszelből? Szétfeszítheti ez a választás adott esetben ezt a pártcsaládot?
Én úgy gondolom, hogy igen, tehát ez most már egyértelműen tűnik, ez teljesen reális felvetés. Szakadhatnak is. Ugye a kérdés az, hogy többféle szakadás lehetséges, tehát ugye Magyarországon mindenki azt tárgyalja nyilvánvalóan, hogy esetleg a Fidesz löki ki, a Fidesz-KDNP-t fogja kilökni az Európai Néppárt, vagy a Fidesz-KDNP fog kilépni az Európai Néppártból.
Bocsássak, megkérdezem ezt annak kapcsán is, hogy ugye Tusnádfürdőn, amit már említettem, Orbán Viktor azt mondta, hogy eddig a 68-asok voltak hatalmon, de most mi jövünk, 90-esek, és hát lényegében, mint az előbb is szó volt arról, hogy a Fidesz az elmúlt 10 évben is, amióta az Európai Unió tagjai vagyunk, része volt az elitnek.
Igen, így van, és ugye szerintem ugye ez az érdekes, tehát tulajdonképpen azzal, hogy azt hiszem a magyar miniszterelnök azt is kijelentette Tusnád Fridon, hogy nem akarnak kilépni, tehát szűk ágában sincs kilépni, és én ezt el is hiszem.
Akkor
szerintem.
Akkor hogyan jelenthet meg ez az új erő?
Igen, tehát ugye a szakadás az visszatér, tehát a másik fajta szakadás az, amikor az Európai Néppártot elhagyják azok a pártok, ugye az Európai Néppárt az egy gyűjtőpárt azért, tehát rendkívül változatos politikai tekintve és formáját tekintve és egy gyűjtőpárt. Vannak olyan témák, amiben egyetértenek, de nagyon sok mindenben nem. És valóban a Orbán Viktor politikája, politizálása és a Fidesz kiéleszte az Európai Néppárton belül is gyakorlatilag a vitákat. Most ugye ezért nagyon sokan nyugat-európai, ugye északiak főleg észak-nyugati pártok, azok már azon gondolkodnak, hogy esetleg szakításra vigyék a dolgot. Ugyanakkor az Európai Néppárton belül a mostani vezetés láthatóan egyre nem döntött el, melyik ujjába harapjon, merre felé törjön. És itt érünk vissza a kérdésedre, ami lényeges kérdés igazából, hogy az Európai Néppártnak nyilván el kell dönteni azt, hogy mivel tud több szavazatot szerezni, hogyan tud esetleg stabilizálni a helyzetét, és azt érzékelik egyébként, hogy van egyfajta jobbratolódás, és amit ugye sokszor ugye európai szinten úgy jelenítenek meg, egyre inkább, hogy Orbán Viktornak és ugye hozzá hasonló gondolkodásoknak nagyobb hatásuk van. Tehát érzik azt, hogy az a konzervatív kereszténydemokrata közvélemény érez bizonyos vonzalmat, hívószót abban, amit Magyarországon történik, vagy a magyar kormány fő képvisel, egyébként főleg elapvetően a migrációs politikáról van itt szó. És ez egy olyan tényező, olyan erővé kezd válni, amit úgy néz ki az Európai Néppárt már nem söpörhet az asztal alá. Tehát miközben arról beszélünk egyébként, hogy esetleg nagyon sokan meső meghasonlással küzdenek, lelkismeret furdalásuk van az Európai Néppárton belül, hogy mert nem azonosulnak a magyar kormánypártnak sok számos megoldásával, ennek ellenére olyan politikai erővé, vagy olyan politikai folyamattá kezd kovácsolódni, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni egy olyan pártnak, amelyik továbbra is meghatározó szerepet akar betölteni Európai Unió szinten.
Lehet, hogy éppen a néppártnak a bal szárnya fog leválni?
Igen, tehát ez a másik alternatíva, hogy ők csapják be az ajtót, és azt mondják, hogy na elég az, ami elég az elég. Ugye most volt nemrég egy napokban megjelent egy cikk, Corazza Bildt, svéd-olasz képviselő asszonynak, aki Európai Néppárti képviselőasszonynak a tollából, és ő meg pontosan ezt mondta, hogy ami elég, az elég. Most ilyet hallottuk ugye korábban luxemburgi, belga, holland, ugye Európai Néppártnak a holland pártja is jelzett ilyet. A kulcs nyilvánvalóan itt ebben az esetben is a németek kezében van. A németek egyelőre, és ez nyilván összefügg Merkelnek a helyzetével is, ugye az ex-belpolitikai helyzettel, a németek egyelőre nem tették le a tantusz egyik vagy másik irányba, és szerintem azon próbálkoznak, hogy megmentsék, egyben tartsák az egész Európai Néppártot.
Milyen témák lesznek még napirenden? Mert ugye elvileg a választásig el kellene fogadni a 2021-től hatályos keretköltségvetésnek a legfontosabb számait, hanem éppen az egészet. Mennyire befolyásolja a büdzsé kialakítását, pontosan a végső elfogadását ezek a politikai viták.
Igen, az érdekes lesz, ugye, hogy
az új kihívások.
A új kihívások, igen. Tehát igen, pontosan én azt mondanám, hogy a keretkelcs költségvetés nem áll önmagában, ugye természetesen a lábán, hanem ezt nagyon is abban a kontextusban kell szemlélni, hogy ki milyen Európai Uniót képzel el a jövőben. És hogy milyen kihívásokra kellene az Európai Uniós forrásokat költeni. És akkor ez alatt van egy másik réteg, hogy melyik ország, ugye vannak a nettó befizetők, és itt már a Brexit is csatlakozik ehhez az egész folyamathoz, hogy azt tudjuk, hogy a Brexittel, ezt már elmondtuk számos alkalommal, óriási nagy rés fog tátongani az Európai Uniós költségvetésen, amit valahogy be kell tudni tömni, és ugye ennek az lesz a része, ennek van egy olyan következménye is, hogy a nettó befizető országok csak részben fogják lefedni ezt az űrt, kitölteni ezt az űrt. Éppen ezért kevesebb pénz lesz, és ezért valakinek fizetnie kell ezért, és ezek részben a kohéziós politikán keresztül a közép- és kelet-európai országok lehetnek, de ugye nem ilyen fekete-fehér a játék, hiszen tudjuk azt, hogy az ő relatív helyzetük viszont sokat javult, tehát önmagában az nem hír, hogy kevesebb pénzt kapnak. A kérdés az, hogy mennyivel fognak kevesebb pénzt kapni. De csak ezt azért mondtam el, hogy gyorsan így átvitolláztunk ezen a helyzeten, de tény is való, hogy ez a keretköltségvetés egy olyan helyzetbe kerül be, amikor sokkal nagyon fontos politikai kérdésekről folyik a diskurzus. Én úgy gondolom, hogy az időnyomása rajta van az Európai Unión, hiszen a Brexit ugye meg fog történni valószínűleg jövő év márciusában, elég gyorsan eljutunk oda, és meg kell állapodni valahogy erről valami fajta megállapodás ki kell majd a keretköltségvetésről. Én azt hiszem, és ez mindig így szokott lenni, hogy Én azért inkább arra szavazok, hogy nem fog ebben a ciklusban, nem tudják majd lezárni ezt a vitát, tehát át fog el is csúszni majd a következő ciklusra.
Ami azt is jelenti, egyébként lezárni?
Ugye ez a probléma igazából, ugye van egy természetes határ, hiszen 2021. január 1-től ugye indul az új 7 éves keretköltségvetés, ha addig nincs megállapodás, akkor gyakorlatilag az Európai Unió áttér egy másfajta rendszerre.
Tehát ezt le lehet zárni mondjuk 2020. december 25-én is?
Le lehet zárni, igen, így van. Tehát ezt el lehet húzni akár odáig is. Sok értelme természetesen nem lenne, mert akkor viszont az lenne a probléma, hogy most is történt 2014 és 2020 között, hogy gyakorlatilag egy-két évvel akkor később elcsúszik majd a megvalósítás. És ez a megvalósítás elcsúszik, azt mindenki meg fogja majd érezni. És akkor megint az Európai Unió bekerül egy olyan helyzetbe, a mostani helyzetnek az a kedvező oldala, hogy most gazdasági fellendülés van. De ha a gazdasági lejtmenetbe kapcsol az Európai Unió, ezt nem lehet kizárni, akkor annak nagyon komoly politikai következményei vannak. Mindig ne felejtsük el, bármilyen válság volt eddig, gazdasági pénzügyi válság, előbb-utóbb politikai szinten is begyűrűzött.
Ugye ebbe a keretköltségvetésben is benne van, hogy a biztonságpolitikára, a határvédelemre, a külső határok megerősítésére több pénzt kell fordítani, és ez ugye valahogy kapcsolódik mégiscsak a migrációhoz is. Mennyire tud Európa saját biztonsági és védelmi hálót kiépíteni?
Hát ugye,
gondolom, a NATO mellett adott esetben.
Igen, ugye persze természetesen, hogy amikor biztonságra gondolunk, akkor a biztonságot olyan átfogó értelemben kell ugye kezelnünk. Ugye a NATO továbbra is azt hiszem a meghatározó védelmi pillére lesz az Európai Uniónak, az európai szövetségesek számára is. Tehát azért ne legyen illúzióink, az Európai Unió, mint védelmi erő, még nagyon sokáig nem fog megjelenni. Sokat fog fejlődni, javulni a helyzet, sokkal több pénzt kötnek, majd sokkal okosabb.
De van rá igény, hogy legyen egy önálló védelem.
Van rá igény, így van. Így van, mert én azt hiszem, hogy ez az egésznek onnan is jön, és ez nagyon fontos. Nem azért, mert esetleg valakinek eszébe jutott Brüsszelben ez. Egyszerűen azt látja az európainak, látnia kell mindenkinek, hogy az Európai Uniót addig nem fogják komolyan venni, ameddig nem áll mögötte egy igazi politikai és katonai erő is, vagy védelmi erő is tulajdonképpen.
Gyévai Zoltánt, a Bruxinfo főszerkesztőjét hallották. Ezzel véget ért a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Jövő héten is számítok a figyelmükre. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!